Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Királyok második könyvéből olvassuk Isten igéjét. A Királyok második könyvének negyedik részéből, a 38. verstől a fejezet végéig. Királyok második könyve negyedik részében a 38. és következő versek így szólnak hozzánk. Aztán visszament Elizeus Gilgálba. Éhség vala pedig akkor az országban, és a proféták fiai ővele laknak vala. És mondta az ő szolgájának, tedd fel a nagy fazekat, és főz vala mi főzeléket a proféták fiainak. Kiment azért egy a mezőre, hogy parét szedjen. És holmi vad indákra találván teleszedély az ő ruháját azokról sártökkel, és mikor hazament, belevagdalta a fazékba főzeléknek. De nem tudta, mi az. Mikor aztán föladták a férfiaknak, hogy egyenek, és ők enni kezdének a főzelékből, felkiáltának és mondának, halál van a fazékban, Isten embere, és nem bírták megenni. Ő pedig mondta, hozzatok lisztet, és beleveté azt a fazékba, és mondta, add fel immár a népnek, hadd egyenek. És nem volt már semmi rossz a fazékban. Jöve pedig egy férfi Baál salisából, és hozvala az Isten emberének első zsengék kenyereit, 20 árpa kenyeret, és megzsendült gabonafejeket az ő ruhájában. De ő mondta, add a népnek, hadd egyenek. Felele az az szolgája, minek adjam ezt 100 embernek? Ő pedig mondta ismét, add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr, esznek, és még marad is. És ő eleikbe adá és evének, és még maradt is belőle az Úrnak beszéde szerint. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, a vasárnap ajándékát. Köszönjük néked, hogy téged dicsérni összejöhettünk most is a templomba. Köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk arról, hogy te is megpihentél a teremtés végső napján, megnyugodtál a te cselekedeteidtől, és megszentelted ezt a napot, hogy mi is megnyugodjunk minden cselekedetünktől, és megszenteljük, azaz kihasználjuk ezt az időt arra, hogy hozzád forduljunk, téged dicsérjünk, téged meghallgassunk, és megpihenjünk egy kicsit testileg is. Köszönjük te néked, hogy megemlékezhetünk nem csak a nyugalom napjáról, hanem megemlékezhetünk a mi Urunk Jézus drága feltámadásáról is. Köszönjük néked, hogy feltámasztottad a halálból a juhoknak nagy pásztorát. Köszönjük, hogy van üdvözítőnk az ő személyében. Köszönjük, hogy van megszentelőnk, akivel élhetjük az életünket. Köszönjük néked, hogy van, akit várhatunk vissza, aki visszajő majd dicsőségben, hogy magához vegye az ő népét, és új égen és új földön telepítse le. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk atyánk, ami drága Krisztusunkért. Kérünk téged most arra, hogy ezen a napon te töltsd be a szívünket, a te lelked erejével, add, hogy megértsük az ígét, add, hogy forgassuk a szívünkbe, add, hogy elvégezhesse bennünk a maga átformáló, hitre segítő, megszentelő munkáját. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad, és formálj bennünket, hogy olyan emberek legyünk, akiknek te elgondoltál minket. Téged dicsérő, az életben neked engedelmeskedő, boldog, áldott emberek, akik békességben élnek, veled is, de magukban is, meg embertársaikkal is. Kérünk téged, hogy legyél velünk, és alakíts, formálj bennünket te magad. Köszönjük, hogy tőled nem kell félnünk. Köszönjük, hogy megbízhatunk benned. Köszönjük, hogy nem ártani akarsz nekünk, hanem a javunkat akarod. Mert szeretsz minket, végtelenül szeretsz. Kérünk téged, hogy áld meg ma együttlétünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol összejön a te néped, hogy téged magasztaljanak, és rád figyeljenek. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra jutó részt gondnokunk tolmácsolásában.
Kedves testvérek, a kisebb szünet után a KT folyamatos tanulmányozását folytatjuk ma a 27. és a 28. kérdéssel és az arra adott válasszal. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével tart, és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nékünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű vigasztalásban, mindennemű viszontagságban tűrök, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetően pedig mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Köszönjük szépen! A 166. énekünk első versét énekeljük igehirdetésre készülve. 166. énekünk első versét, ami így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten igéjét a felolvasott igeszakaszból hallgassuk újra, Királyok második könyvének 4. részéből a 38. verstől a 41. versig. Aztán visszament Elizeus Gilgálba, éhség volt pedig akkor az országban, és a proféták fiai ővele laknak vala. És mondta az ő szolgájának, tedd fel a nagy fazekat, és főz valami főzeléket a proféták fiainak. Kiment azért egy a mezőre, hogy parait szedjen. És holmi vad indákra találván, teleszedé az ő ruháját azokról sártökkel, és mikor hazament, belevagdalta a faszékba főzeléknek. De nem tudta, mi az. Mikor aztán föladták a férfiaknak, hogy egyenek, és ők enni kezdének a főzelékből, felkiáltának és mondának, halál van a fazékban Isten embere, és nem bírták megenni. Ő pedig mondta, hozzatok lisztet, és beleveté a fazékba, és mondta, add fel immár a népnek, hadd egyenek, és nem volt immár semmi rossz a fazékban. Kedves testvéreim, Elizeus történeteit vesszük sorban. Most azt látjuk, hogy Sunemből, ahol a Sunemi asszonynak a fiát Isten kegyelméből föltámasztotta, visszament Gilgálba, vagyis Sunemből délre tartott, mert Gilgál a Holtengertől 15-16 kilométerre van észak felé, Jerikótól is pár kilométer, és ez délre van attól a helytől, ahol előbb volt. Ez a Gilgál, ahova visszatért Elizeus prófét, ez egy nevezetes hely volt a zsidóknak a történelmébe, mert már Ábrahám is járt ezen a vidéken annak idején, de amikor az Izrael népe Egyiptomból kivonult és elérte az ígéret földjét, ide jöttek, és itt volt az első főhadiszállásuk. Itt állították föl azt a 12 követ, amit a Jordán közepéből hoztak, hogy emlékül legyenek, hogy éltük át Istennek a csodáját, mi magunk is, amikor megnyílt előttünk a Jordán. Aztán itt szűnt meg a manna, ugye az egész pusztai vándorlás során ezt kapták, itt megállt a manna. És ehettek azután Kánaánnak a gyümölcseiből. Aztán itt vetélte körül Józsué a pusztai vándorlás alatt született férfiakat. akiket ott a pusztában nem metéltek körül. Vagyis fölvették a szövetségnek a jelét magukra a zsidó férfiak. Itt készítették az első páskát Izrael földjén a zsidó emberek. És itt volt tulajdonképpen a vallási központjuk is egy ideig, és itt mondta Isten Józsuénak, hogy itt fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát, vagyis mostantól kezdve az egyiptomiak nem gyalázhatnak engem azzal, amivel korábban próbálkoztak, hogy kivitte Izraelt Egyiptomból, de nem bírja bevinni az ígéret földjére, és gyalázták Isten nevét, de most Isten azt mondja, hogy most már többet nem mondhatják, mert most itt vagytok már az ígéret földjén. És innen jön a névnek a neve is, illetve a helynek a neve, hogy Gilgál, ami azt jelenti, hogy elfordítás, elhengerítés, elvétel, vagyis elvettem rólatok, elhengerítettem, elhárítottam rólatok az Egyiptom gyalázkodását, mert most már itt vagytok az ígéret földjén, ahogy megígértem. Ez a Gilgál Sámuel profétának is volt a székhely. Sámuel mindig egy körutat tett, és a Gilgál az egyik hely volt, ahol bíráskodott a nép fölött. Itt volt az a hely, ahol az Izrael királya, Saul király az első áldozatot bemutatta, amit nem lehetett volna neki, és azzal kivívta az Isten haragját magára. Illés próféta innen indult el Elizeussal, amikor mentek a Jordánhoz, és ottan elragadtatott Elizeus mellő, és ott maradt Elizeus egyedül. És most Elizeus ide jön vissza erre a helyre, Gilgálba, és itt látszik, hogy itt élt a próféta fiakkal együtt. Lehet, hogy itt volt a próféta iskola is, amiben tanította azt a szolgáló csapatot. Na hát az ő életükbe, ott Gilgálban folyó életükbe enged bepillantás, ez a mai történet, meg majd a jövő vasárnapi történet is, ha Isten enged bennünket. Induljunk el onnan, hogy a próféták éheztek. Azt írja az írás, hogy Gilgálban laktak a prófétafélek, és ahogy éheztek az országban, akkor ugyanúgy ők is éheztek. Ugye, amikor Izraelbe éhség volt, ezekben a régi időkben, akkor mindig egy mélyebb problémára utalt. Azért volt külső éhség, mert lelkileg eltávolodtak az Úrtól. És hiába szólt az Isten igéje hozzájuk, hiába szóltak a proféták hozzájuk, nem voltak hajlandók Istenhez térni, Istenhez fordulni. És akkor Isten megengedett ilyen éhséges, szomjúságos időszakokat, hogy hát ha a nyomorúságba, a bajba az ő népe magába száll, azt elkezdik őt keresni, és visszatérnek bűnbánattal az Úrhoz. Hát valami pozitív célja volt ennek, de hát nem volt könnyű dolog az éhség időszaka. Hát ez az éhség, ami akkor volt, ez érte nem csak a hitetlen úgymond zsidókat, hanem érte a hívő zsidókat is, az Isten egyházát, a korabeli egyházat, Elizeust és kis csapatát is. Hát ők is éheztek. Nem csak, hogy éheztek ugye testileg, hanem még lelkileg is bajuk volt, mert az Úr népét akkoriban is szorongatta az, hogy a környezetükbe élő emberek mennyire istentelenek. Az a légkör, ami akkor uralkodott körülöttük, még az is nyomasztott őket, nem csak a testi éhség. Persze sokszor, sőt, azt gondolom, hogy mindig így kell Isten egyházának élni ebbe a világba. Körülöttünk vannak az istentelen emberek. Ma is körülöttünk vannak. Eszik ágában nincs az Urat keresni. Magukat istenítik az emberek. Minden egyéb megoldáshoz kapnak, csak az élő Isten nem kell. És aztán jönnek az ítéletek. Jönnek az ítéletek egyéni életekre, családokra, népekre. Jönnek az ítéletek. Beszéltünk már erről egyszer-kétszer. És az Isten gyermekei itt élnek ebbe a világba. És ugyanúgy, ahogy a hitetlen emberek körülöttünk, a mai élő hívő embereknek is, egyháznak is sokszor együtt kell szenvedni a körülöttük élő világba, világ fiaival. Azokat sújtó ítéletek bennünket is elérnek, megsuhintanak. És hogyha mondjuk arra gondoltok, hogy netalántán 20-30-50 év múlva Európában az iszlám lesz a legfőbb vallás, akkor ott élnek keresztjének, akiket ott fognak majd üldözni Nyugat-Európába, az egykori Nyugat-Európába. Mert az iszlám gyűlöli Krisztust és a keresztjéneket is. Hát most testvérek, ha ott kell majd élni valaki hívőnek, azt ugyanúgy fogják üldözni, meg szorongatni, mint ahogy most mondjuk Szíriába teszik. És akkor az Isten népe ott fog szenvedni, Nyugat-Európába. Bár lehet, hogyha itt is ebbet megtörténik ez, akkor itt is fog szenvedni. Tehát Isten népe mindig az ítéletekben mindig részesedik, amiben a körülötte lévő világ részesedik, de ott van ebben a helyzetben is a világban azért, hogy bizonyságot tegyen a világnak. Mi is veletek együtt szenvedünk, és bizonyságot teszünk nektek Krisztusról, és az evangéliumról, hogy higgyetek. Még ott van a nyomorúságban lévő emberek között az Isten nép azért, hogy tanúságot tegyen Krisztusról. És közben szenved. A külső dolgokban is, a földi dolgokban is, de még ráadásul lelkileg is szenved, mert nem csak az a nép ott Elizeus körül, az a próféta nép kilódott attól az istentelen légkörtől, meg atmoszférától, amiben kellett nekik élniük, hanem az Isten népe ma is kilódik, lelkileg is kilódik, hogy milyen világba kell nekünk élni. Nem örömmel nézzük az istentelenség kultúráját magunk körül. Hogy bekapcsoljuk a tévét, a rádiót, kezünkbe veszük az újságot, és árad ránk az istentelenség mindenhonnan. Lehet, hogy nem az Isten gyűlölete érződik meg rögtön valamiből, de az Isten nélkül valóság az érződik mindenből. Hogy mindenről szó van csak Isten. Isten, mintha nem is lenne, úgy kezelik. Annyira megvetik Istent, hogy nem is foglalkoznak a kérdéssel. És mindent ez az istentelenség határoz meg. Az Isten népének ez nem könnyű, testvérek. Aki hitbe él, az tudja, hogy nem könnyű. Lehet, hogy nekünk most nem kell együtt éhezni a magyar nép istentelen részével, mert nem sújt bennünket úgy az Isten ítélete, de lelkileg egy istentelen kultúrába kell élnünk. Bár csak fordulna a kocka, ébredés történne a magyar népbe is, és lelkileg az emberek az Úrhoz fordulnának, a teremtőjükhöz, a megváltójukhoz, aki áldottá tenni az életüket, boldoggá tenni őket. Ez lenne a kívánatos, de hát nem ez van. De itt kell élnünk, mint Elizeusnak, meg a próféta fiaknak, ott kellett élniük a külső nyomorúságba is, meg a szellemi, lelki nyomorúság világába is, és ott kellett az Úrra figyelniük, és róla tanúskodniuk. Hát így vagyunk mi is. Nézzük a második dolgot, testvérek, hogy ezek az ilyen nehéz helyzetben lévő Isten népe abban az időben mit csinált? Közösséget vállaltak. Ez a második pont, hogy a próféták közösséget vállaltak. Ebben a nehéz, testileg is, meg lelkileg is nehéz időszakban azt olvassuk, hogy Elizeus köré gyűltek az egyház akkori tagjai. Oda gyűltek a próféták Elizeus köré. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a próféta fiak ővele laktak, ami nem csak annyit jelent, hogy ott éltek vele, hanem inkább azt jelenti ez a szó, hogy előtte ültek. A próféta fiak Elizeus előtt ültek. Miért? Azért, hogy hallgassák tőle Isten igéjét. Oda húzódtak Elizeus köré, a próféta tanító köré, és ő tanította őket az Isten igéről, és ők meg hallgatták, hogy mit tanít nekünk Isten a próféta által. És biztosan énekkel is tisztelték az Urat, és imádsággal is válaszoltak az ő megszólító szavára, és emlékeztek mindarra a csodára, ami egyébként Gilgálhoz kötődött, ahhoz a helyhez, ahol voltak. És itt egy ilyen fontos lecke van, testvérek, azt hiszem mindnyájunk számára, mert amikor ilyen külső vagy lelkileg nehéz helyzetekben él az Isten gyermeke, az Isten népe, akkor mit kell nekünk tenni? Össze kell húzódni egymással. Egymáshoz kell jönnünk, egymáshoz kell tartanunk. És össze kell gyűlnünk, ami tanítunk, ami Elizeusunk lábainál, az Úr Jézus lábainál, és hallgatnunk kell az ő igéjét, az ő tanítását. Egybe gyűlni, és tanítani Jézust, ami mesterünket, ami rabbinkat, hogy a fogadó igébe van. Figyelni őre, mert ő a mi egyetlen tanítunk, ő a mi prófétánk. Ő tanít minket az ígéből, testvérek. Ez egy csodálatos dolog. Amikor olvassuk a Bibliába, hogy milyen nehéz volt az első keresztény gyülekezetnek Jeruzsálembe, mert a zsidók bántották őket, akik nem hittek Jézusba. Mit csinált az első keresztény gyülekezet? Abcsel 2-ben olvassuk. Vegyővé húzódtak, és gyakorolták magukat az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. összehúzódtak. Körülöttük tombolt a gyűlölet, a testi üldözés is ott leselkedett, ők meg összegyűltek az Úr Jézus körül, és együtt voltak, és az Úrra figyeltek. Csodálatos dolog. Ez egy általános szabály az új szövetségbe, testvérek. Azt mondja a zsidókhoz írt levél a hívőknek, hogy ne hagyjuk el a magunk gyülekezetét. Nem azt mondja, hogy magunk felekezetét ne hagyjuk el, azt el lehet hagyni. A gyülekezetünket ne hagyjuk el, vagyis a gyülekezeti alkalmaknak a látogatását, amikor összejön a közösség. És a zsidókhoz írt levél az olyan keresztényekhez íródott, akik már nagy üldözést kellett kiálljanak. Ott leselkedtek rájuk, testi-lelki nyomorúságba kellett élniük, és na, mit csináltak? Nehogy elhagyjátok a gyülekezeteket, mondja az apostol nekik. Mondja az efézusi levélbe Pál a gyülekezetnek, áron is megvegyétek az alkalmakat. Ami nem csak azt jelenti, hogy jó cselekedetekre, amikor lehetőség kínálik, akkor tegyétek meg akkor, és ne halasszátok el, hanem azt is, hogyha van alkalom arra, hogy összehúzódjatok az Úr körül, az ő népekért, húzódjatok össze. A közösséget gyakoroljátok egymással. Mert ott épül bennetek a hit. Ott erősödik bennetek a hit. Ott erősödtök meg az Isten felétek való szeretetétől. Ott erősödtök meg az egymás iránti szeretetbe. Ott lesz a szívetek izzó szív, hogy kimenjetek utána, és tanúságot tegyetek az Úr Jézusról. Ott fogtok fölbátorodni. És ha nem mentek a közösségbe, amikor testi, lelki, nyomorúságos időszakok vannak, ha nem mentek a közösségbe, akkor olyanok lesznek, mint az a kis parázs, amit kivesznek a tűzből, és ott a lefélre teszik. Az egy pár pillanat alatt elhamvad magába. Ti is elhamvadtok. Olyanok vagytok akkor, hogy mintha egy juhocska kiszakad a nyájból, és elkódorog, és ott beleesik valami szakadékba, vagy elkapja a ragadozó. És nincs védelme, könnyű zsákmány lesz. Hát testvérek, nekünk is gyakorolnunk kell a közösséget. Az Úrral is, meg egymással is, az ilyen nehéz időkbe. Mert különben bajba jutunk. Az az igazság, nagy bajba jutunk. Nem virtuálisan kell gyakorolnunk a közösséget, mert ma már ilyen javaslatok is vannak, hogy virtuális istentiszteleteket tartsunk. Természetesen Amerikából jönnek ezek a világ megváltó nagy ötletek, hogy mindenki otthon a kis internetjén nézze az istentisztelet közvetítést a gyülekezetből. Ne menjen el, ne érezze a másik szagát, csak úgy otthon magába. Hát ez nem közösség, testvérek. Nem virtuálisan kell, nem messziről kell közösséget gyakorolni, hanem oda kell menni látó-halló távolságra, fizikai közelségre, hogy ott üljünk az Úr Jézus lábainál együtt, és hallgassuk őt, és figyeljünk rá, és imádkozzunk hozzá, és énekeljünk, és ott megerősödjön a mi szívünk ő benne. Ezt tették ezek a régi hívők is. Nekünk is ezt kell tenni. Na most ebbe a közösségbe, egy kicsit megint tovább lépjek, beletartozott az asztal közösség is, és hát Elizeus olyan bölcs ember volt, hogy tudta, hogy az emberek nem csak igével élnek, hanem testi táplálékkal is. Az Úr Jézus is emlegette ezt a dolgot, és látta, hogy ezek a lelki közösségben lévő testvérek igencsak megéheztek, és hát kellene valami főzelékféle. Hát azt lehet, főzeléket valahogy főzni kéne, és szól a szolgájának, valószínűleg Géházinak, hogy intézkedjen a dolog felől, és hát az íge mellé egy kis főzelék is hadd jusson az Isten prófétai népének. Hát történik, ugye, ami történik, hogy Géházi kiküldi az egyik próféta tanoncot, hogy menjen, gyűjtögessen a mezőn valami kis ennivalót, ami nem volt egy könnyű dolog, mert hát az a vidék, az a Gilgál vidéke, ma is egy ilyen sziklasivatag, alig van néhány cserje itt-ott. De hát kiment a próféta fi, aztán ott a jött-ment, végül talált valami vad indákat, ahogy mondja az írás, amikről lógtak valami ugorkák, a zsidó fordítás szerint valami uborka félét talált, a magyar így mondja sártököket, Károli fordítás szerint. Azt mondja, hát ezek jók lesznek ennivalónak, beteszi a ruhájába őket, összegyűjti, hazamegy, belevagdalja a fazékba, aztán megfőzik és föltállalják a próféta fiaknak. Hát ez történik, igaz, hogy a próféta fiak ugye rögtön neki esnének az ételnek, neki is esnek, de hát mindjárt ki is köpik, mert érzik, hogy borzasztó keserű, és hát tulajdonképpen mérgező, Halálos méreg van a fazékban. Föl kiáltanak, hogy halál van a fazékban, Isten embere. Vigyázzunk! Hát több tanulság is kínálkozik ebből, testvérek. Az egyik, amire mindjárt mondom, hogy ilyen alkalmazásként mondhatunk, hogy minthogyha valaki az Isten akkor élő egyházát meg akarta volna ölni. Ez a szó szoros értelmében, tehát el akarta volna őket intézni. Meg akarta őket mérgezni. Hát én, hogy ez, ki ez a valaki, azt nem nagyon kell találgatni, mert a sátánnak ez a célja, hogy az Isten népét ebből a világból valahogy kiiktassa. Ne legyen jelen a világban az Isten prófétai népe, az egyház. Ne legyen itt. El kell őket intézni, el kell némítani a szavukat azért, hogy ő akadálytalanul végezhesse a maga munkáját tovább a lelkekbe, a szívekbe, Izraelbe. Hát testvérek, ma is van ilyen, hogy a sátán támadja az Isten gyermekeit, és fizikailag is meg akarja semmisíteni őket. Azt mondja Jézus, hogy embergyilkos volt ő kezdettől fogva. Nem elégszik meg azzal, hogy valakit lelkileg elszakít Istentől és a halálba dönt, hanem ott is akarja tartani, és azt is akarja, hogy még fizikailag is meghaljon. Nem is tudjuk, testvérek, hogy Isten mi mindent ő ment meg bennünket, és életbe tart bennünket. Hát az Úr népének van egy nagy ellensége, és az aktívkodik minden időben, ott is aktívkodott, és el akarja őket némítani. Ez az egyik tanulság, testvérek, de jó, hogy az Úr véd bennünket, hogy itt a gondviselésről hallottuk a Kátét, hogy az Úr védelmébe vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó nekünk. De egy másik alkalmazás is kínálkozik, nevezetesen, hogy a sátán ebbe a gyilkos munkájába pont az egyik próféta fit akarta főhasználni. Pont az egyik közéjük tartozót akarta eszközként használni gyilkosságában. És ez is nagyon megdöbbentő dolog, testvérek, hogy sokszor az Isten népének a nagy ellenségei Isten népéből származnak. Magából Isten népéből jönnek, mert valahogy a sátán úgy forgatja a gondolatukat, a tetteiket, hogy pont annak a népnek az ellenségeivé válnak, amit megmenteniük kellene tulajdonképpen, vagy aminek éppen ők is a tagjai. Kimegy itt ez a jó lélek ugye a mezőre, meglát valamit, és begyűjtögeti, és hazaviszi, bevagdalja a fazékba, kész. Ha rajta múlik, már mindenki halott. Nincs neki ítélő képessége. Hogy meg tudja ítélni, mondja a Biblia, nem tudta mi az. Nem tudta, hogy mérget tesz a többieknek az eledelébe. Hát testvérek, sokszor van így, hogy Istennek a népében vannak emberek, akiknek nincs lelki ítélő képessége. És aztán olyan dolgokat kezdenek el mondani, tanítani, amik mérgezőek a többiek részére. Nem testileg, most lelki értelemben mérgező. Beszélnek össze-vissza, és nem veszik észre, hogy miről beszélnek. Vigyázni kell ezzel, testvérek, mert manapság különösen is, mert hogyha valaki meg az Isten népéből elkezdi mondani, hogy ez méreg, ez tévtanítás, ez hamis tanítás, akkor mindjárt rászólnak, hogy fogd már be a szádat, mit ítélkezel, ne ítélkezzél, milyen szeretetlen vagy, te mindenben csak a hibát keresed. Nincs ítélő képesség. De azoknak, akiknek van, azokat el akarják némítani sokszor. Hát ez nem jó így, testvérek. Egy következő, illetve hát itt talán annyit még ehhez hozzáfűzhetnék, hogy nekünk magunknak is vigyázni kell, nekem is, hogy nehogy véletlenül lelki ítélő képesség hiány olyan dolgokat kezdjünk el mondani a családunkba, vagy a mieinknek, vagy a gyülekezetbe, ami nem igaz, ami hazugság. De mégis összekutyuljuk valami igazsággal, és akkor azt hiszük, hogy az jó lesz. De nem lesz jó, mérgezzük vele az Isten népét. De tovább lépek, testvérek, mert sokszor úgy van, mint ezek a fiatal emberek is jártak, hogy előttük, gondoljátok bele magatokat a helyzetükbe, hogy éheznek, előttük ott gőzölök végre valami jó kis főzelékféle, hát már szerintem szikrázott a szemük az éhségtől, és gyorsan nekiestek az ételnek. De mindjárt ki is köpték. De olyan jó nézett ki. Meg olyan jó volt az illata. Hát csak éppen mérgező volt. És ma is van ez így, testvérek, hogy sokszor olyan jó néznek ki dolgok. Jó néznek ki emberek. Jó néznek ki módszerek. Aztán kiderül, hogy ja, mégse jó. Nem jó. Lehet, hogy valami első pillantásra építőnek látszik, aztán kiderül, hogy ártó. Van ilyen testvérek. Itt sorolhatnám azt, hogy hányféle tanítással hozakodtak elő, akár a teológiába, teológusok. Hány lelkész van, aki előhozakodik mindenféle nagyon tetszetősnek tűnő eszmével, de az ember kezdi vizsgálgatni, mélyére kaparni egy kicsit, és kiderül, hogy ez nem jó így. Tévtanítás. Jönnek mindenféle ötletek, hogy hogy kell a gyülekezetet építeni. Az ember, ó, persze, de jó, de klassz, ettől megszaporodik a gyülekezet, elkezdik alkalmazni, de az ember elkezdi vizsgálgatni ezeket a dolgokat, és akkor kiderül, hogy ezek ilyen pszichológiai trükkök, csak manipulációról van szó, emberi manipuláció az egész. Akkor megjelennek könyvek, testvérek, mint a Viskó, most már film is van belőle, tele van okkultizmussal, istentelenséggel, de olyan szépnek tűnik, még mondogatják is hívő testvérek, hogy ez nagyon jó lesz, ezt olvassátok, ez nagyon jó. És közben tele van méreggel. Sokszor bekapcsolja az ember a tévét, nézi a egyházi rádió vagy tévéadást, és nem az igazság hangzik benne, hanem valami keverék van benne. Első pillantásra nem várnánk, de mégis az igazság a hazugsággal összekutyulva. És aki itten testvérek nincs a toppon, nem érzi meg ezt a dolgot, azt meg fogják mérgezni. Lelkileg fogják megmérgezni, és a halálba fogják mérgezni. Olyan jó testvérek, hogy ezekben a vészhelyzetekben tanulhatunk ezektől a prófétafiaktól, akik mit csináltak a vészhelyzetben? Amikor észlelték, hogy ho-ho, mi van itt a fazékba, rögtön felkiáltottak. Felkiáltottak, sőt a zsidó fordítás szerint felsikoltottak. Felsikoltottak, annyira megijedtek. Halál van a fazékban, Isten embere. Ezt testvérek, nem baj, ha valaki felsikolt, és a többieket is figyelmezteti, hogy itt valami baj van, ember. Ne fogadjátok el ezt, ne vegyétek magatokhoz, mert az igazsága, a hazugsága van összekeverve, és ez mérgező. Ez nem játék, kiáltani kell, sikoltani kell. Én mindig hálás vagyok azokért az emberekért, akik így tudnak sikoltani, meg kiáltani. Akik nem úgy vannak, hogy na, legyűrjük azért ezt is. Nem szólunk mi másoknak, hát jó van, hát. Lehet, hogy nem olyan jó az íze ennek vagy annak, de hát azért majd csak megbírunk vele. Nem, hanem kiáltottak. Utóbb mindig igazuk lett azoknak, akik nekem kiáltottak, akik sikoltottak, hogy vigyázz Zolikám, vagy vigyázz Zoltán, mert ez nem jó. Nagyon klassznak tűnik, de méreg van benne. Lelki bénulást okozni, hitbeli rosszul létet fog okozni, ne talántán még bele is pusztulsz lelkileg. Ne menj erre az útra. De jó volt, hogy rájuk hallgattam. És azóta nekem is kell kiáltani. Gyülekezet vezetőként, meg még ráadásul felelős is vagyok érte, hogy itt a gyülekezetben is, vagy itt a szószéken is mi hangzik el. Én magam is tudom, hogy az Úr előtt kell álljak, meg felelős vagyok azért, hogy itt ne hangozzék olyan tanítás a gyülekezetben senki részéről, ami megmérgezi akár a gyerekek lelkét, akár a felnőttek szívét, életét, hitét. Törekedni kell arra, hogy tiszta legyen az a tanítás. Tiszta legyen a lelki tápanyag. És hogyha valahol éreztek testvérek méreg ízt, hazugság ízt, vagy hamisságot, akkor mindig szólni kell. Szólni kell a gyerekeinknek, szólni kell a férjünknek, a feleségünknek, szólni kell a gyülekezetbe, a lelkésznek is szólni kell. Tiszteletes úr, mostan elgalopírozta magát, nem volt jó, amit mondott. Hadd helyesbítsek akkor. Nem baj, hogyha valaki pánikba esik és sikolt, és azt mondja, hogy többieket... Az Úr népe számára ez mérgező? Oho, csak az igazságot adjuk egymásnak. Az ígét adjuk egymásnak, az épít minket. Vészhelyzetbe mit tesznek ezek a proféták? Hát észlelik, aztán kiáltanak és figyelmeztetik egymást, és félreteszik az ételt. És azzal zárjuk le, testvérek, hogy van egy megoldás azért. Amikor Elizeus hallja a kiáltást, nyilván nem evett tovább ő se, de nem is esett pánikba. Nem szúrta le a szakácsot, se a gyűjtögető prófétafit, hanem lisztet hozatott, ami nem volt mérgezett, és az beleszórta a főzelékbe. Aztán felszolgáltatta a főzeléket, és az már nem volt mérgező. Vagyis a tiszta liszttel, hogy így mondjam már mai divatos szóval, méregtelenítette a főzeléket. Hát nem valami mágia ez, és nem is kell keresnünk valami természetes magyarázatot. Nem a lisztbe volt valami, amitől ez meggyógyította a mérgezett ennivalót. Kiszívta belőle a mérget. Nem a liszt a kulcs. Ez a liszt, testvérek, ez egy jelkép itt ezen a helyen. Ugyanúgy, ahogy például a Jerikónál, amikor ott volt, emlékeztek, a mérgezett forrás, és akkor hozatja Elizeus, hogy hozzatok egy tál sót, és akkor beleszórják, nem a, és akkor meggyógyult a forrás, nem attól a tálka, a sótól gyógyult meg a víz. Aztán egy korábbi történet, amikor Mózes Máránál a pusztai vándorlás során ugye vezeti a népet, és vizet találnak nagy nehezen, és neki esnének inni, de az is keserű. Lehet, hogy az is mérgez, és akkor Isten mondja, hogy itt van egy fa, ez dob bele, és akkor attól meggyógyul a víz. És akkor beledobja Mózes a fát a vízbe, és a víz édessé válik. De nem a fa volt az, amelyik megszüntette, hanem ezek mind jelképek, testvérek, mind az Úrnak a hatalmát jelképezik. Ott Máránál mondja is az Úr, hogy tanuljátok meg ebből, hogy az Úr a te gyógyítód. Ahogy meggyógyítottam itt a vizet, az Úr a te gyógyítód, Isten, Izrael népe. Nem csak a víznek, hanem neked is. Az Úr a te gyógyítód. És Elizeusnál a sót beleszórja, ott is az a lecke, az Úr a te gyógyítód. És itt, amikor a lisztet beleszórja, az Úr a te gyógyítód. Mindig ez a lecke, az Úr a te szabadítód, aki a halálból megszabadít, és életet ad neked, mert van rá hatalma, és szeret téged ennyire. Itt Gilgálba, testvérek, isteni csoda történt. És ezek nagy dolgok, testvérek. Talán ennek a csodának az egyik első tanulság az, hogy az Úr megmenti az ő népét. Mert amikor ez megtörténik, fogyaszthatóvá válik az étel, megeszik, és nekinek nem lesz semmi baja. Az Úr megmenti az ő népét. Ez vigasztal minket, ez erősít minket, hogy legyenek akármilyen külső körülmények, legyen akármilyen lelki szenvedésbe részünk, fenyegessenek minket halálos veszedelemmel, akár a saját köreinkből származó emberek is. Az Úr meg fog minket menteni. Így mondja már Dávid az egyik Zsoltárban, az Úr szemei vannak azokon, akik őt félik. Jóságába reménykednek, és megmenti őket a haláltól, stáplálja őket éhség idején. Ez történt itt is, és azóta is történik, és ma is, és holnap is történni fog. Bízzunk az Úrba, aki megmenti az ő szolgáit, és az ő népét minden időben. Aztán egy másik tanulság ennek a történetnek, testvérek, az, hogy ezek a dolgok, ez a fadarabot Máránál, vagy a sóval teli tál, vagy a liszt, ezek a dolgok, ezek túlmutatnak magukon Jézusra. Tulajdonképpen az Úr Jézusra mutatnak, aki a halál ellenszere, hogy így mondjam, és aki az életnek a titka. Ez nagyon mély dolog, ez lehet, hogy nem is jutna eszünkbe elsőre ez a dolog, hogy pont mondjuk ez a liszt, ez, hogy Jézusnak az előképe vagy árnyéka, de igen. Mert Jézus, ha valakinek a szívébe, életébe bekerül, ha hitáltal befogadjuk az Úr Jézust, akkor ő megment minket. Ugye a fazekat is meggyógyította, illetve a főzeléket. A mi szívünket is meggyógyítja, megszabadítja a haláltól, és tesz minket élővé, elevenné. Egyszerűen, testvérek, hány olyan bizonyságtétel van, amiben úgy halljuk is ezt, hogy én hitetlenként így éltem, úgy éltem, és aztán Jézus jött, és befogadtam őt a szívembe, és megváltomnak tartottam, és azért Uramnak tartottam, és valahogy minden megváltozott, hogy minden megújult. Mássá lett minden. Ahogy a liszt változtatott az ételen, úgy változtatta meg az én életemet is jó irányba. Az én drága Uram, hogy változtatta meg a szívemet, az indulataimat, a vágyaimat, a céljaimat, a beszédemet, a cselekedeteimet? Addig csak mindenkinek ártottam, de hogy befogadtam, hirtelen megváltozott minden. Meggyógyította a főzeléket a liszt. Meggyógyított engem Jézus. Az én mérgezett szívemet. És még egy alkalmazás, testvérek. Sok hívő ember mondja el, hogy az Úr tényleg a nehézségeket is tudja jóra fordítani. Mondja például valaki, hogy milyen betegségbe esett, és kétségbe esett, és gyötörték ilyen-olyan gondolatok, érzések, félelmek, de Jézusba hittem, és mindez elmúlt. Valahogy elvesztette az erejét ez a sok gyötrő méreg a lelkembe, és valahogy betöltött a békesség, valahogy betöltött azt, hogy engem az Úr most is szeret, hogy jó kezekbe vagyok. Valahogy megváltozott az egész hangulatom. Tehát valahogy megváltozott minden. Valahogy ellenkező előjelűvé válnak a dolgok, ha hiszünk Jézusba. Jön a halál felénk, félelmetes, megrémülünk, de ha az Úr Jézusban hiszünk, akkor nem olyan félelmetes. Akkor tudjuk, hogy ki vár minket a másik oldalon, tudjuk, hogy mi lesz a mi jövőnk, akkor van egy nagy, erős vigasztalásunk. Ha valami életkrízisbe esünk, testvérek, akkor is tudjuk, hogy kihez forduljunk. Pál apostolék mennek a viharba, ugye Rómába viszik, nagy viharba kerülnek, azt mondja, az írás, mindenki kétségbe esett, azt mondták, már túl se éljük az egészet, végünk van. És akkor előáll Pál, aki az Úrra figyelt, és az Úr szólt hozzá, és azt mondja utána az embereknek, ne féljetek, emberek, az Úr elém állott, és azt mondta, hogy mindnyájan megmenekülünk, és úgy is lett. És az emberek egyszerűen fölbátorodnak, mert valahogy bejött a képbe az Úr, és megváltozott minden. Így, testvérek, csodálatos dolog, hogy az Úr Jézus a hívő embereknek az életébe is hogy tud ilyen gyökeres fordulatokat előidézni. Meg tudja változtatni a rosszat jóra. És talán azzal zárnám le a gondolatmenetünket ma, hogy az Úr Jézus, testvéreim, még azt is meg tudja velünk tenni, hogy bennünket, magunkat is fölhasznál a környezetünk megváltoztatásába. Tehát olykor, hogy így mondjam, mi magunk is az ő hívei lehetünk liszt, akit belekever az Úr a környezetébe, és valahogy a környezetünkben megváltoztatjuk a dolgokat magunk körül. Ez egy különös dolog, testvérek, de azért egy hívő ember ott van egy családba, egy gyülekezetbe, vagy én nem tudom, egy munkahelyen, és ő ottan fejthet ki olyan hatást a környezetére, amitől gyógyulnak az emberek. Mondjuk megvigasztalódnak emberek, vagy valahogyan erőt kaphatnak, vagy reményt kaphatnak, mert ott van egy hívő, aki bizonyságot tesz nekik, és aki példát mutat nekik. Bele vagyunk keverve ebbe a világba, testvérek, és itt kell valahogy kifejteni a mi jó hatásunkat. Mutatni kell az embereknek Krisztust is, magát, aki által az örök életet, az üdvösséget nyerhetik el. De nem tapasztaltátok ezt, hogy egy hívő embernek sokszor egy mondat, és úgy elcsendesednek az emberek körülötte. Valakinek mondunk valami vigasztalást, először elmegy, aztán visszajön, de jó, hogy ezt mondtad. Valahogy megváltozott a perspektívám. Valahogy erőt kaptam, valahogy békességet kaptam ebbe a dologba. Sokszor tanástalanok az emberek körülöttünk, és vágynak egy jó tanácsra, egy bölcs tanácsra, és a szeretettel tudjuk mondani. Milyen sokat segíthetünk valakinek. De sokszor nem is kell, testvérek, olykor azt is átélhetjük, hogy egy hívő ember csak ott van mellettünk, és csak szeret bennünket, és nem szól egy szót se, csak legfeljebb meghallgat minket. És már azzal segített, már azzal jó irányba vitte a dolgokat, a szívünkbe, lelkünkbe. Tehát az Úr maga a legfőbb liszt, aki belekeveredik a világba, az életünkbe, és akkor minden megváltozik, de minket is akar használni lisztként, a magunk környezetébe. Hát az Úr prófétái, innen indultunk. Milyen tanulságos ez a mai leckénk. Tanulságos. Az Úr népe együtt szenved, testileg is, lelkileg is a világba, az istentelen emberekkel. És hát bizony előfordul, hogy nehéz helyzetbe kerülnek, veszélyhelyzetbe jutnak, de az Úr valahogy ott van mellettük, és meg tud változtatni mindent, megmenti őket, és valahogy még föl is használja őket a környezetük javára. De jó, hogy ebbe a történetbe is felfedeztük az Úr Jézust a mai napon is, aki tudjunk dicsérni és magasztalni, aki a mi szívünket, életünket is teljesen mássá tudja tenni, mint amilyen. Jöjjetek, hajtsuk most meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te belekeveredtél ebbe a világba, és eljöttél ide, ebbe a mérgezett közegbe, ahol vannak jó dolgok is, szép dolgok is, de mindent áthat valami halálos méreg. És mi nem is tudjuk megoldani ezt a helyzetet, de te meg tudod oldani. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki az életünkben is el tudod választani a jót a rossztól. Te tudsz bennünket más emberré, új emberré tenni. Meg tud szabadítani bennünket mindattól, ami bűnös, ami gonosz, ami helytelen. Köszönjük néked azt, hogy te tudsz bennünket másokat építő, másokat segítő emberekké formálni. Köszönjük néked a te szeretetedet, hatalmadat, amivel ezt is teszed és munkálod. Ó, Úrunk, segíts bennünket, hogy résen legyünk mindenkor, és amikor a sátán, mint nagy ellenségünk szerte jár ebbe a világba, és nem csak az Isten teleneket, hanem az Isten félőket is meg akarja ölni, és el akarja pusztítani lelkileg is, testileg is, segíts, hogy mi tudjunk rád figyelni, és ha valahol mérget érzünk, ha valahol hazugságot érzünk, akkor tudjunk elfordulni attól, és másokat is figyelmeztetni. De tudjunk odafordulni hozzád, akiben az igazság rejlik, a színtiszta igazság, aki építesz minket az igében, az ige által. Segíts, hogy tudjuk megragadni a te drága szavaidat, és tudjon azt táplálni bennünket, lélekbe hordozni. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy a mai napon is így tanítottál minket, és biztattál is arra, hogy te mindenkor figyelsz ránk, és velünk vagy. Nem hagyod el a te népedet, szorongassák bárhogy is, lelkileg is, testileg is kívülről, te ott vagy a te tieiddel. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, hogy várhatunk téged. Atyán, kérünk most arra, hogy áld meg gyülekezetünket, a kicsinyeket, a nagyokat. Kérünk téged azért, hogy áld meg a betegeinket is, a te gyógyító szereteteddel légy közel hozzájuk, áld meg orvosaikat is, áld meg családtagjaikat is békességgel, és adj nekik gyógyulást. A te közelségedet éreztesd meg velük, és segíts, hogy belé tudjanak kapaszkodni. Kérünk téged, Urunk, azokért, akik más egyéb dolgok miatt szenvednek, nélkülözésbe vannak, kérünk, hogy te légy az ő szenvedéseiknek is enyhítője. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat örömünkben, és áldásait között élve is, a jó időkben, a szép időkben, kérünk, hogy légy velünk, hordozd bennünket, hogy maradjunk hozzád, akkor is hűségesek. Kérünk, hogy légy velünk, és tarts meg bennünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Először is örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy házasságkötés történt gyülekezetünkben. Ifjú Ács Péter jegyezte és elvette feleségül Vásárhelyi Lucát. Esküvőjük tegnapi nap folyamán volt, Pécelen, a református templomban 11 órakor. Isten vigye boldog végbe házasságukat, áldja meg őket, vezesse, védje őket, hordozza őket, és használja őket az ő országa építésére. Ezzel kapcsolatos, hogy a család szeretné általam megköszönni a testvéreknek a hátteret, akár fizikális háttér volt az, mert sütöttek valami háttérben, akár lelki, imádságos háttér volt az, család nevébe szeretném megköszönni ezt a kedves testvéreknek, illetve hoztak ide egy pár tál süteményt, és itt van a kis asztalon az előtérben megterítve, nyugodtan kapjanak le egyet-kettőt, és egy kicsit legyenek így részesei ennek az örömünnepnek, a család örömünnepének. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy az elmúlt héten elvitték a régi toronyból a két ott lévő harangunkat. Van egy nagyobb, meg egy kisebb, egy ilyen 50-60 kilós, meg egy 110 kilós. Ezeket elvitte a Gombos Miklós úr, aki egy harangöntő. Az egyiket vissza fogja hozni, a nagyobbikat vissza fogja hozni, és az fölkerül ebbe a toronyba, majd valamikor, nyár folyamán, vagy ősszel, majd meglátjuk, hogy pontosan mikor, megtisztítva, új koronával ellátva, és elkészült a másik harangunk is, amit a gyülekezet csináltatott, az egy 150-160 kilós harang, az is megvan már, és készen van, megöntötték, csak azt is még ilyenkor alakítani kell, csiszolgatni kell, mert még nyers, és akkor azt a két harang föl fog ide kerülni a villamosítással együtt a toronyba. Ha valakinek erre még volna egy kis pénze, azt szívesen elfogadjuk, de elvileg megvan rá a pénzünk, de mégis, ha valaki még szívesen ad erre, attól azt elfogadjuk. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy jaj, még a kis harang, a kisebb harang is vissza fog kerülni, az nem maradott, az is megtisztítatik, annak is lesz egy koronája, és ha minden jól megy, akkor azt meg a kis teleken az ottan épülő vagy építendő templomunkba szeretnénk majd elhelyezni. Úgyhogy kis telekre már éppen beszéltünk itt róla, hogy megvan a kis harang is, megvan az orgonájuk is, csak éppen még templom nincsen. Tehát gyülekezet is van, tehát ha majd a templom is megadatik előbb-utóbb. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk az alkalmainkat. Kedden bibliaórát tartunk, imaórát tartunk pénteken, és az egyéb alkalmak is meg lesznek tartva. Hétfőn nem lesz ifjúsági úr, illetve ifjúsági, az kirándulni fog egyet. Amit még fontosnak tartok, hogy május 14-én, tehát május 14, két hét múlva, délután 16 órától anyák napi női délután lesz. Tehát május 14, 16 óra, anyák napi női délután. A gyülekezet asszony testvéreinek rendezzük ezt az alkalmat, nagymamáknak, anyukáknak. Jönni fog közénk dr. Dínes Dénes, a Sárospataki Teológiai Akadémiának a tanára, aki Lórántfi Zsuzsannáról fog beszélni, a református fejedelemasszonyról, iskola alapítóról, nagy patrónusról. Az ő életútját, munkáját mutatja be, ami útmutatóként szolgálhat ma is a keresztény hívő asszonyoknak, anyukáknak, nagymamáknak is. Tehát szeretettel hirdetem ezt az alkalmat, és várjuk is az asszony testvéreket, és jelzem mellékesen, hogy a gyerekek is készülnek valami kis meglepetéssel erre az alkalomra. Tehát május 14, két hét múlva vasárnap, délután 16 órakor lesz ez az alkalom. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.